Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! A mai témánk a bölcsesség. Nekik is, a tanítóknak, a nevelőknek, a segítőknek is szükségük van, és szükségük lesz a bölcsességre ebben a munkában, akik szülőként, nagyszülőként funkcionálunk, működünk, tudjuk, hogy nekünk is szükségünk van erre a bölcsességre. És mielőtt az igét elolvasom, szeretném veletek megosztani, hogy mikor ezen gondolkodtam, hogy hogyan tudnánk növekedni, fejlődni a bölcsességben, hiszen ez az évnek, ennek az esztendőnek a fő gondolata, hogy szeretnénk növekedni, fejlődni, előrelépni. Olyan élethelyzetek jutottak eszembe, azon túl, hogy vannak a mindennapjainkban, a hétköznapjainkban ilyen aprónak tűnő, vagy apróságnak tűnő kihívások, kérdések, amikor jól akarunk dönteni. Aztán vannak jelentősebb, és most egy-két ilyen esetet szeretnék feleleveníteni. Ebből a gyülekezetből mondta el valaki egyszer bizonságtételben, hogy kapott egy állásajánlatot, aminek az volt a lényege, hogy maga a munka jó, de hogy a jövedelem egy része az nem hivatalos, hanem szürke, vagy nem is tudom, ezt hogy szokták mondani, sötét zsebbe irányuló. Egy másik eset a családunkban történt, amikor valaki nagyon jó lehetőséget és fizetést kapott. Aztán egy-két héten belül kiderült, hogy olyan adatokat kell szolgáltatni, meg aláírnia, tehát hitelesítenie, ami nem fedi a valóságot, tehát hazugság. És hát így keresztény emberként ráadásul vezető presbiter volt egy gyülekezetben, írtó erős lelkiismereti küzdelembe, konfliktusba került önmagával, hogy hát ezt ő egyszerűen nem tudja és nem akarja csinálni, és nem akarja vállalni, hogy tisztességtelen a munkája végzése közben nem bírta el a lelkiismerete, és visszament arra a munkahelyre, ahol jóval kevesebb volt a fizetése, de egyébként szerette azt a munkáját, és ott folytatta is. Nagyon sok olyan élethelyzet van a hétköznapjainkban, ami nem csak minket keresztény embereket érint, de nyilván minket is, amikor döntéseket kell hoznunk. És imádkozunk bölcsességért, hogy Isten segítsen jó döntést hozni. Nem mindig sikerül, van, amikor tévedünk, majd erre is kitérek. De azt gondolom, hogy Krisztus tanítványi közösségében még ennél is izgalmasabb kérdés, hogy milyen bölcsesség kell ahhoz, hogyha valaki mondjuk meg akar téveszteni, valami olyan tanítást akar átadni nekünk, ami nem krisztusi, nem biblikus, nincs összhangban az Isten igével. Benne van a bibliai igék sorozata, benne vannak jelszavak, lehet, hogy jó hangosan is tudják mondani, de érezzük, hogy valami hiba, valami tévedés, valami rossz van benne. És milyen bölcsességet? Csak egy példát mondok el, nagyon régi történet, egy ifjúsági konferencián történt, hogy volt, nem tudom, hogy ma működik-e az a szekta, volt akkor egy olyan szekta, akik tulajdonképpen vagyonközösségben éltek, és ezt reklámozták, ezt próbálták átadni másoknak is, hogy ez az igazi, minden olyan keresztény, aki nem így él, hogy vagyonközösségben, az nem igazi keresztény, tehát képmutató vagy felületes, tehát nincs igazán kapcsolata Istennel, és vadázták a fiatalokat általában, különösen erős érzékük volt arra, hogy a hídben fiatal és kezdő fiatalokat próbálták ezekkel a kérdésekkel, és persze bibliai igékkel megkörnyékezni, és volt egy fiú, aki előtte tért meg néhány hónappal, és valahogy összefutottak vele, elkezdték magyarázni, hogy ez az egész gyülekezet, meg konferencia, ami itt van, ez nem jó, nem krisztusi, nem biblikus, amit ők mondanak, meg amit ők képviselnek, az az igazi. És hallgatta ez a fiú, csak nem tudta igazán a választ, csak borzasztó erős, ahogy nekem utána elmondta, borzasztó erős nyugtalanság fogta el, és adott neki Isten egy kérdést, eszébe jutott egy kérdés, és így megkérdezte a két fiútól, hogy ti újjászülettetek már? És a két fiú sarkon fordult és elment. És majd erről is szeretnék egy pár szót mondani, hogy milyen hatalmas ajándék, hogy Isten ad bölcsességet olyan élethelyzetekben, amikor nekünk nem biztos, hogy van, nem biztos, hogy el tudunk igazodni. Na, hát ennyit bevezetőül, hogy néha a társadalomban, a polgári életben, a munkahelyen, vagy éppen amikor a párválasztás kérdése előtt állunk, tehát komoly vívódások, kérdések vannak bennünk, és bölcsességre van szükségünk, hogy jó döntést hozzunk. Ugyanakkor keresztényként is van olyan, a keresztény világon belül, amikor észre kell venni bölcsen az Isten igéjét mérlegelve, és az Isten igéjének a mérlegére téve minden gondolatot és érzést, hogy Istentől van, vagy nem. És van, amikor ki kell mondani valamire, hogy tisztátalan, nem krisztusi gondolat, üzenet. Az ige, amit szeretnék felolvasni, az a Jakab leveléből. Ja igen, ez lesz a következőjének, akkor ez még nem most jön. Tehát a Jakab leveléből a 3. fejezet 13. versétől a 18. versig. Fennállva hallgassuk meg ezt az igét. Jakab leveléből a 3. fejezet 13. versétől így hangzik Isten igéje. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi, mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Eddig olvastuk igét, Isten igét, foglaljunk helyet és az énekkar énekét hallgassuk meg.
Thank you.
Köszönjük szépen ezt a csodálatos éneket is, meg az eddigieket is. Szoktam mondani a kedves énekeseknek, zenészeknek, hogy nekem személyesen is nagy öröm, amikor így együtt énekelhetek, és együtt magasztalhatom Istent velük, hiszen úgy tényleg felhangol az Isten igéjének az átvételére, segít összpontosítani, Jézus Krisztusra nézni. A bölcsességről lesz szó ma, ez a fő témánk, hogy növekedés a bölcsességben. Lehet, hogy felszólító módban helyesebb lett volna, hogy növekedjünk a bölcsességben. Azt gondolom, hogy nem vagyunk itt, vagy nincs itt olyan ember közöttünk, aki soha nem tévedett volna, vagy nem hozott volna rossz döntést, amit később megbánt volna. És szeretnénk bölcsen jól dönteni, és ezeknek a döntéseknek a jó következményeit örömmel venni. És szeretnék még egy ígéretet bevezetőben rátok bízni, vagy tudom, hogy nagyon sokan akár könyv nélkül is el tudnátok mondani, ezt ott van sok embernek a szívében, ez az ige, egy isteni ígéret, egy bátorítás, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem, tehát figyelek rád, figyellek téged, követlek téged a figyelmemmel, és amikor látom, hogy olyan helyzetben vagy, akkor szívesen tanácsot adok, eligazítalak, értelmessé teszlek, segítek abban, hogy tisztán láss és jó döntéseket tudj hozni. Ez nagyon bátorító, és egyébként visszatérve a bevezetőben mondott példára, amikor a fiú megkérdezte a többiektől, hogy újjászülettetek-e, ő ezt úgy gondolta, később is úgy értékelte, hogy Isten adott neki egy ilyen kérdést, egy ilyen gondolatot, tehát hogy nem önmagából vagy a saját műveltségéből csupán született ez a kérdés, hanem ő ezt úgy fogta föl, hogy Isten jelen van, valósággal jelen van az ő életében, újjászületett a Szentlélek által, és ő adta ezt a gondolatot, kérdést, amivel le tudta zárni ezt a vitát vagy beszélgetést, és megnyugtató volt az ő számára is, ahogy ez lezárult. A bölcsesség meghatározásáról néhány gondolatot szeretnék veletek együtt átgondolni. Nekem nagyon tetszik ez a meghatározás. Hadd áruljam el, hogy Metényi Attila testvértől tanultam, segített abban, amikor erről gondolkodtunk, hogy lehetne legrövidebben, legegyszerűbben megfogalmazni a bölcsességnek a lényegét, az eligazodásnak a képessége. Az a képesség, hogy hosszú távú, józan, igaznak bizonyuló döntéseket tudunk hozni. Tehát a bölcsességben benne van egy olyan érték, egy olyan lehetőség is, hogy valóságot látjuk, helyesen látjuk a valóságot, vagy tárgyilagosan, sokféleképpen lehet ezt megfogalmazni, és a valóság látása is, ugye itt nekünk keresztény embereknek egy különös hangsúly az, hogy a mi szempontrendszerünk az isteni, vagy bibliai, vagy krisztusi, vagy a Szentlélek által való, tehát nem emberi szempontrendszereket veszünk csupán figyelembe, hanem a legmagasabb rendű, a Teremtő Isten szempontrendszereit, és aszerint próbálunk eligazodni. A bölcsesség alapja, forrása a tudás, tehát hogy van a fejünkben egy olyan ismeret, ami segít a döntések meghozatalában, és a Kolosszei levélben olvassuk a második fejezet, harmadik versben, hogy benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Tehát Istenben, az ő személyében, az ő igében van, és hogyha ezt tudjuk, ha ez a forrás, ez ott van a szívünkben, és merítünk belőle folyamatosan, és kapunk belőle, formál minket, akkor rácsodálkozunk arra, amit az egyik csodálatos énekben így énekelünk, bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág. Tehát, hogy nem csak csodáljuk Istent az ő bölcsességért, teljes és tökéletes munkájáért, hanem azonosulunk vele, kapcsolódunk hozzá, mi is úgy akarunk gondolkodni, azt a tudást át akarjuk venni, ami az ő tudása. Pál apostol úgy fogalmazza meg, amikor ezekről ír, hogy bennünk a Krisztus gondolatai vannak. Tehát ő a bölcsesség forrása, ő a bölcsességnek a teljessége, és mi úgy akarunk gondolkodni, és úgy gondolkodunk, az a szempontrendszerünk, ami az övé. Bennünk a Krisztus gondolatai vannak, de egyébként a Zsoltáros is megfogalmazza már ezt a vágyat. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellene. 119. Zsoltár, 11. verse. A tudás mellett fontos része van a tapasztalatnak. Úgy is szereztünk és szerezhetünk tapasztalatot, mint ahogy Isten gyermekeiről, szolgáiról, a tanítványokról is olvassuk és látjuk, hogy engedelmesek voltak, hallgattak Istenre, hogyha Isten valamit mondott, tanított nekik, azt átvették, elfogadták, komolyan vették, alkalmazkodtak, igazodtak hozzá, és abból is tanultak, és mi is tanulunk sokszor, ha engedetlenek vagyunk, hogyha nem hallgatunk Istenre. Tehát így azok a tapasztalatok, amik eddig voltak, és amiket eddig átéltünk, azok a tudás mellett, az Isten igének, az Isten gondolatainak az ismerete mellett segítenek abban, hogy letisztuljon, kiigazodjon bennünk, letisztuljon az a szempontrendszer, aminek alapján döntéseket hozunk. És még egy fontos, itt a meghatározás kapcsán egy fontos üzenet, hogy Pál apostol világosan leírja azt, hogy szükség van a megtérésre, szükség van a gondolkozásmód megváltozására. Azt olvassuk, az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, és tökéletes. Nem lehet megspórolni a megtérést. Nem lehet megspórolni azt, hogy az ember rá kapcsolódjon az isteni adásra, az isteni gondolatrendszerre, szempontrendszerre. Nem lehet megspórolni az erkölcsi megtisztulást, mert összezavar minket, nem látunk tisztán, nem látunk helyesen, hogyha tisztátalan szempontok vannak, vagy tapasztalatok vannak a szívünkben, amit nem rendeztünk el. És egyébként az úrvacsorára gondolva, egy hatalmas ajándék, egy nagyszerű lehetőség az, hogy van lehetőség rendezni, van lehetőség megtisztulni, van lehetőség azt mondani, hogy Istenem, vétkeztem, hogy nem jól gondolkodtam, hogy nem jó szempontokat vettem figyelembe. És itt szeretnék kitérni arra csak egy mondat erejéig, hogy a mi társadalmunk és a mi generációnk és a most jelenlevő generációk nincsenek könnyű helyzetben, amiatt sem, hogy elképesztően sok elvárás van a kereszténységgel szemben, hogy hova igazodjon, hogy mit vegyen figyelembe, hogy mindenféle mozgalom, mindenféle ember, mindenféle gondolkodó, mindenféle filozófus úgy gondolja, hogy hozzá kell igazodnunk. Amit ő gondol, amit ő mond, az a meghatározó, és az, amihez igazodni kell. És lehet, hogy emberi kapcsolatok elromlanak, vagy kinevetnek minket, vagy nem fogadnak el, hogyha azt mondjuk, hogy hát nekünk az Isten igéje a tekintély, a Krisztus személye, a Krisztus tanítása, nekünk az a bölcsesség és a döntéseinknek a forrása, nem az, hogy a különböző mozgalmak meg elméletek miket mondanak, meg miket állítanak a türelemről, a toleranciáról, meg sok mindenről. Nekünk az Isten igéje az, ami meghatározza a döntéseinket és a véleményalkotásunkat. Tehát Isten adja nekünk és táplálja bennünk az eligazodás képességét, a bölcsességet. A következő két dián, két ószövetségi személy történetét szeretném megemlíteni. Mérhetetlenül sok tanúság van az ő életükben és történetükben, csak egyet-egyet szeretnék felvillantani. József története önmagában is egy hatalmas ajándék, hogy ismerjük és olvassuk a Szentírásban. Ahogyan említettem, most csak egy kis szeletét szeretném kiemelni. Ugye a történet lényege, amikor József kísértést szenved, egy elég hosszú szakaszt most nem akarom felolvasni, de az a lényege ennek, hogy megkísértette ez a nő Józsefet, szeretett volna vele egy szexuális együttlétet, ő tiltakozott, elrohant, de ugye letépte a kabátját, a ruháját róla a Potifár felesége, és hát ennek az lett a következménye, hogy ártatlanul ugyan, igazságtalanul, de József börtönbe került. A tanúságok, a bölcsesség szempontjából. Vannak kísértéseink. Sokszor egy pillanat alatt kell döntést hozni. Most gondoljatok Józsefre, amikor elhangzott ez a mondat, hogy hájj velem. Ez a felhívás egy keringőre. Maradj itt velem, legyél velem. És József abban a pillanatban hozott egy döntést a kísértésnek a pillanatában, hogy ő nem maradott, ő nem akar ebben elbukni, nem akar ebben részt venni. És elmenekült, futott a bűn elől, futott a bukás elől, nem akart Isten nevére és a maga életére se szégyent hozni. Nem ír a Biblia arról, és ugye ez egy fontos kérdés ma, hogy milyen érzelmei lehettek Józsefnek. Esetleg tetszette neki, meg hogy nézhetett ki, vagy milyen volt a kapcsolat köztük egyébként, hiszen napi kapcsolat volt a család és József között. Nem ír ezekről a vágyakról és érzelmekről az Isten igéje, de abban biztosak lehetünk, hogy József döntése a kísértés pillanatában felülírta mindenféle vágyát és érzését, ami esetleg lett volna, mint kísértés ebben a helyzetben, és elment. Bevezetőben említettem, hogy lehet, hogy kapunk egy olyan üzleti ajánlatot, vagy állásajánlatot, ami jól hangzik, és néha egy pillanat alatt kell dönteni. Vagy valaki elmond egy pletykát, egy rágalmat. És egy pillanat alatt kell dönteni, hogy most ezt továbbadjuk, továbbítjuk, beleállunk ebbe a sorba, vagy nem. Óriási és izgalmas kérdések, hogy ezekben a pillanatokban tudunk-e bölcsen dönteni, tudunk-e Isten akarata szerint dönteni. És itt megint egy mondat erejéig hagy térjek ki arra, hogy a bölcsesség nem ugyanaz, mint az értelmi képesség, bár nyilván van a kettő között összefüggés, de a legveszélyesebb kísértők a rosszindulatú okos emberek. Amikor ez a kettő kapcsolódik, a kiváló értelmi képesség és a rosszindulat. Mert elképesztő hatékony tud lenni, hogyha valaki a rosszat, a gonoszat okosan, értelmesen, ügyesen használja. És ezt is tudnunk kell, hogy nem feltétlenül kell hasra esni, hogyha valaki nagyon okos, hatalmas ajándék, nagyon nagy érték. De ugye Dáviddal kapcsolatban az utóbbi időben többször felvetődött az ifjúsági táborban is, hogy mi volt a szívében, hogy Isten a szívet nézi, hogy benne van-e a szeretet, benne van-e az isteni szeretet, a mentő szeretet, vagy az önzés, vagy az irítség, vagy a rossz indulat. Óriási károkat tud okozni az, aki okos ugyan, de rossz indulatú. Ezeket említettem, hogy megnehezíthetik a döntést a vágyaink, az érzelmeink. Ha bölcsen döntünk, ez rövid távon kellemetlenséget, szenvedést okozhat, vagy az előbb említett munkahelyi példák esetén akár anyagi visszalépést is, vagy anyagi hátrányt is jelenthet. Hogyha azt mondod, hogy te azt választod, ami Isten szerint való, tiszta, bölcs, értelmes, minden szempontból igazságos. Lehet, hogy rosszul fogsz járni. József nem járt jól. Csak halvány elképzeléseink lehetnek arról, hogy egy korabeli börtön milyen volt, és milyen lehetett ott eltölteni hónapokat, éveket. Nem nagyon tudjuk elképzelni. De mégis érdemes vállalni a bölcs döntést, hogyha fájdalmas. És gondoljunk arra, hogy az egész megváltás története, az Úr Jézus története, a kereszténységnek az alapja, amire ma is emlékezünk, hogy Jézus Krisztus magára vállalta a bűneink büntetését, és ezért halt meg a kereszten. Hát az egész így történt, hogy Jézus Krisztus igazságtalanul szenvedett, hogy megfeszítették, hogy megölték a bűneink miatt. Mi is benne voltunk, a mi részünk is benne van abban a halálban. Ő ártatlanul szenvedett, nem tudtak rá bűnt bizonyítani. Tiszta volt a szíve, tiszta volt a lelki ismerete, de mégis vállalta. Ráadásul neki volt választási lehetősége, de úgy döntött, hogy inkább vállalja az igazságtalan szenvedést és a halált, a gyötrelmet értünk és miattunk. Tehát a bölcs döntés az Isten akarata szerint való döntés rövid távon, ugye azt tudjuk, 3 napig volt a sírban, 3. nap feltámadt, halleluja. De rövid távon nagyon kegyetlen volt, borzalmas volt, azt sem tudjuk elképzelni, hogy az milyen lehetett igazságtalanul szenvedni és meghalni. És József történetének a következő tanúsága, hogy Isten kárpótolta őt, és elhívta őt, és tulajdonképpen egyfajta megmentő lett, hiszen ugye az éhínség idején nem lett volna ennivalójuk, és társadalmakat, országokat, népeket mentett meg az éhínségtől, a pusztulástól, azzal, amilyen bölcsességet Isten adott neki, hogy a 7 bőesztendő alatt gyűjtsenek. Raktárakba tegyék a gabonát, és amikor jön a 7 szűk esztendő, akkor lesz mit enni, nem fognak éhen pusztulni. Isten kárpótolta, és elhívta. Küldetésben volt József, visszamehetett a helyére, a küldetésnek a helyére. Salamon bölcsessége. Szeretnék először az előzményről, ugye már úgy is szoktuk hívni, nevezni Salamont, hogy bölcs Salamon, de szeretnék emlékeztetni arra, amit a legtöbben jól ismertek, hogy ő beszélgetett Istennel egyszer arról, hogy neki mi a legfontosabb, mi az, amit szeretne, mi az, ami kér, vagy ami, ma így mondanák, mi a szíve csücske. És ezt mondta. Bocsánat, elkeveredtem egy kicsit. Szóval az a lényeg, hogy engedelmes szívet kért az Úrtól. Az volt a szívében, hogy szeretett volna Istennek engedelmeskedni, és úgy vezetni, úgy uralkodni, hogy Isten szempontja, Isten gondolatai szerint. Egyébként azt olvassuk vele kapcsolatban, hogy amikor meghozta az ítéletet, majd erről is fogok szólni, akkor az egész nép látta, hogy isteni bölcsesség van benne. Tehát hozzá gondolták, hozzá tették, hogy nem egyszerűen jó fej, vagy okos, vagy eligazodik, hanem ez a bölcsesség isteni, illetve ahogy a dia felső részén minden dián látjátok, ez a felülről való bölcsesség. Látták, hogy isteni bölcsesség volt benne. Igen. És megvan az ige, amit kerestem. Azt mondja, hogy adja azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Ez volt a szívében. Az ő bölcsességének híres, messze földön híres, vagy évezredeket követően is híres bölcsességének a gyökere ebben volt. Istenem, adj nekem engedelmes szívet. Segíts, hogy meghalljam a te hangodat, és aszerint gondolkodjak, és beszéljek, és cselekedjek. Elképesztő, nagyszerű, csodálatos. Ez a belső vágy, amikor az ember a teljes, tökéletes, örökkévaló, mindenható Istenhez akar úgy kapcsolódni, úgy rátekinteni, hogy nem akar mást gondolni, mondani, mint ami a teljesség, a tökéletesség, a valóság, az igazság. Már itt kiderült, hogy Salamonnak milyen volt az értékrendje, és hogy mit tekintett igazán fontosnak. És a bölcs döntéseink sokszor ezen múlnak, hogy lesznek-e, vagy vannak-e bölcs döntéseink, hogy mi van a szívünk tetején, vagy csücskében. Hogy tényleg ez a mi célunk is. Ez a fontos nekünk. Kiderült Salamonról a valóság, az igazság. Két nő hozott egy gyermeket. Ugye a történetet most megint nem akarom felolvasni idővel való gazdáskodás miatt, csak említem, kiderült, hogy ugye az egyik rá feküdt az újszülött gyermekére, az meghalt, akkor kicserélte egy másik gyermekkel, és akkor oda kerültek Salamon elé, hogy ő döntse el, hogy kié legyen az a gyermek. És amikor Salamon meghozza a döntést, akkor felszínre jön az igazság. Olyan, mint amikor felkapcsolunk egy lámpát, és minden látszik, minden kiderül, hogy mi van itt, hogy mi a valóság. Vagy amikor felkel a nap. Ez még jobb, mert ez természetes. Hát kiderül, hogy mi van. És ilyen az Isten bölcsessége, és ilyenek az Isten emberei, amikor megszólalnak, amikor bölcsen mondanak valamit, hogy felszínre kerül az igazság, sokszor a rejtett igazságok, és kiderül az, hogy ki az, aki hazudik, ki az, aki irigy, ki az, aki hatalomra tör, ki az, aki őszintén alázatos és tele van szeretettel, minden kiderül. Amikor az Isten bölcsessége, amikor az Isten lelke kiárad, akkor ezek felszínre jönnek. Nem maradnak rejtve ezek a titkok. Megtörténik a jutalmazás, illetve a büntetés. Ugye az asszony, akinek élt a gyermeke, bár lemondott róla, hogy ne halljon meg a gyermek, de visszakapta. Ez volt az ő nagy öröme és jutalma, hogy folytathatta azt az életet, amit Istentől kapott, és nem kellett elszakadnia, elválnia a gyermekétől. Letisztulnak a dolgok, és megtörténik ez a csoda, és a gonosz elnyeri méltó büntetését. Ezt néha nehéz kivárni. Néha nehéz hónapokig, évekig várni, hogy Uram, meddig engeded még? Meddig lehet ezt csinálni? Meddig lehet hazudni? Meddig lehet rágalmazni? Meddig még? És néha nehezen várjuk ki a végét. De Isten bölcsessége ilyen, hogy egyszer kiderül, egyszer felszínre jön. És kiderül, hogy ki a hazug, és ki a gonosz, és kinek mi van a szívében. És még egy nagyon fontos tanulság ebből a történetből, hogy a bölcsességnek milyen következményei vannak. Itt nagyon egyértelműen látszik és világossá válik, hogy a bölcsesség az életet munkálja. Tehát nem kellett meghalnia annak a gyermeknek. És nyilván Salamonnak nem is ez volt a célja, hiszen nagyon jól tudta, hogy ez a kérdés segít megismerni az igazságot. Milyen bölcsesség, elképesztő. De hogy az életet szolgálja az Isten bölcsessége, és amikor mi ráhangolódunk az Isten szempontjaira, a bölcsességére, akkor ezt fogjuk látni, hogy a mi életünkben is az életet munkálja, a családunkban, a környezetünkben, amikor ez a tisztaság hat, amikor ez az isteni bölcsesség, az eligazodásnak a képessége munkálkodik. És nem beszélve arról, amiért ma is emlékezünk az Úr Jézus szenvedésére és a halálára, hogy az örök életet munkálja az Isten bölcsessége. És ugye azt írja Pál apostol is, hogy a Krisztusról való beszéd az bolondság azoknak, akik elvesznek. Hát nem értik, másfajta gondolkozásmód. De amit Krisztus hozott, amit Krisztus felkínált, amit felajánlott, a bűnbocsánat ajándéka, a kegyelem ajándéka, hogyha elfogadjuk, ha azt a bölcsességet, azt a gondolatot, azt a szempontot elfogadjuk, amit ő hozott és mondott és meghirdetett, és a mai napig emberek milliói megtérnek, újjászületnek, megváltozik az életük, megszabadulnak, mert hogy Isten cselekszik az ő igével, az ő bölcsességével. Tehát az Isten bölcsessége munkálja az életet, és munkálja az örök életet, az a gyümölcse. És a kedvenc kérdésem, amit sok igehirdetés végén felszoktam tenni, hogy akkor mit tegyünk, vagy mit csináljunk. Kapcsolódjunk Istenhez és az igéjéhez. Nagyon sok minden megpróbál ránk hatással lenni, rengeteg könyv, rengeteg tanítás ma a YouTube-on, meg össze-vissza elképesztő mennyiségű szemlélet, üzenet, gondolat jut el hozzánk, és néha elrontjuk az arányokat, és elfelejtjük, hogy nekünk elsősorban az Istenhez, az Isten igéhez kell kapcsolódnunk, abból meríteni a bölcsességet. Értékes gondolatok, üzenetek érkezhetnek máshonnan is, de erre mondja azt az ige, hogy mindent vizsgáljatok meg, a jót azt tartsátok meg. Ha valakinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, azt írja Jakab apostol, és ő adja, hogyha hittel kérjük, ne kételkedjünk, adja a bölcsességét. Elolvasom szó szerint. Ha valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen, szemreányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. ifjúsági táborban voltunk a múlt héten, és ott is elmondtam a fiataloknak, hogy hatalmas kihívás előtt vannak, és nem csak a fiatalok, idősebbek is lehetnek ilyen helyzetben, meg a gyerekek is, hogy fontos döntéseket kell hozni. Ki lesz a férjem, ki lesz a feleségem, milyen hivatást válasszak, milyen munkahelyre menjek. Óriási kérdések, hogy hol a helyem, mi a küldetésem, mi a kegyelmi ajándékom. Óriási kérdések vannak így a hívő élet elején, meg az ifjúkor elején, amikhez kell bölcsesség, mert ezeket a döntéseket meg kell hozni. Ezt nem tologathatjuk évtizedekig. Ezeket meg kell hozni, de hogy Isten ad, és hogy a vágyaink, amit igazán szeretnénk, a szívünk is eligazítja Isten az ő igéjével, az ő bölcsességével és az ő szeretetével. Imádkozzunk bölcsességért. És hogyha hoztunk rossz döntéseket, vagy tévedtünk, akkor van helyreállás. Ha embert, családtagot, rokont, barátot, testvért érint a hibánk, a tévedésünk, oda lehet hozzá menni. Bocsáss meg, ne haragudj, szemébe nézni. Ha volt már ilyen tapasztalatotok, akkor tudjátok, hogy ez mekkora csoda, mekkora ajándék, hogy Isten ad ilyen lehetőséget, hogy egymás szemébe tudunk nézni, és azt tudjuk mondani, hogy ne haragudj. És nyilván erre a válasz, hogy természetesen nem haragszom, és szeretlek. Ugyanígy Istennel kapcsolatban van lehetőség rendezni. Azt mondani, hogy Istenem, bocsáss meg, újat szeretnék kezdeni, tiszta lappal akarok indulni, és köszönöm, hogy az Úr Jézus vére által erre lehetőségem van, hogy nem kell úgy tovább mennem, ahogy ide jöttem. Mert hoztunk rossz döntéseket, elrontottunk dolgokat. De nem itt a vége a történetnek, hanem a kegyelem miatt, az Isten jó indulata miatt, az Úr Jézus Krisztus áldozata miatt van megtérésre lehetőség, van újrakezdésre lehetőség, van helyreállás a szolgálatban, hogyha kiléptél vagy kiszálltál. Ezért fogunk most imádkozni. Hajtsuk meg a fejünket, egy néhány másodpercig magunkban imádkozzunk, és utána majd én befejezem. Drága Istenünk, magasztalunk téged a te teljességedért, a te tökéletességedért, a te bölcsességedért. Hálát adunk a te igédért, a kijelentésért, az üzenetért, amit adtál nekünk. És köszönjük, hogy a bölcsesség mellett betöltöd a szívünket a te szereteteddel, és szeretnénk itt tényleg minden ajándékot átvenni, amit te akarsz adni nekünk. Bocsásd meg a rossz döntéseinket, bocsásd meg, amikor bölcstelenek voltunk, amikor a vágyaink vagy a rossz indulatunk irányított minket. Kérünk téged, hogy te tisztíts meg minket teljesen. És szeretnénk most így rácsodálkozni, ami megváltunk az Úr Jézus áldozatára, az ő szeretetére, az ő szenvedésére, halálára, feltámadására, és kérünk téged, Urunk, hogy áraszd ki a te drága lelkedet, újítsd meg a te népedet, adj új erőt. Amen.